Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 464. dicséretünknek az első versét. A 464. dicséretünk első verse így kezdődik: Jöjj Királyom, Jézusom! További segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugye, mint írva található a Máté írása szerinti evangélium második részében, az első két versben, eképpen. Amikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondvám, hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövünk, hogy tisztességet tegyünk néki. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy mi is jöhettünk ide a templomba, jöhettünk lélekben te hozzád, és szeretnénk mi is tisztességet tenni, odaadni neked a hitnek az ajándékát, és kérni még belőle. Odaadni életünknek az ajándékát, ha kell, akkor odaáldozni a te veled való járásra, a küldetéshez, amit te adsz nekünk. Érted, odaáldozni a te országodért. És szeretnénk hozni a mi imádatunkat, hiszen imádni való csodálatos Isten vagy, aki egyedül méltó vagy a tisztességre. Kérünk téged, hogy most ezen az alkalmon, amikor eljöttünk és elhoztuk mindenünket, ami a szívünkben van, önmagunkat, hadd adjuk neked, és kérünk, hogy te pedig adj nekünk a te igédet, hogy megérthessük a te akaratodat, gondolatodat, és járhassunk benne, élvén azáltal. Köszönjük, hogy ez lehetséges, hogy oly sokszor tapasztaltuk már, hogy a te lelked által szólsz, megszólítasz a te igéddel, de ami figyelmünket, amely oly sokszor elalszik, ellankad, te meg tudod ragadni, így szeretnénk kérni, hogy csendesíts le bennünket mindenféle belső és külső zajokból, és ragad meg a mi figyelmünket a te igéd által, hogy rá tekinthessünk. Így kérünk, hogy jöjj közénk, áld meg bennünket, légy itt velünk, és szólíts meg, szólj, mert hallják a te szolgáid. Amen. Az igehirdetésre készülve énekeljük a 152. dicséretünket, amely így kezdődik: Szent Isten, noha néked, az egek ülőszéked. Thank you. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, úgy, amint hozzánk szól János apostol jelenésekről szóló könyvéből, a 22. rész 16. és 17. verseiből eképpen. Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes hajnalcsillag. És a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel. És aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjúhozik, jöjjön el. És aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Szeretett testvéreim! Ebben az igében, ezekben az igékben, amelyet az imént felolvastam nektek a Szentírásból, több csillag is szerepel. Különös és csodálatos jele az Istennek a csillag. Szerepel benne a betlehemi csillag, amelyet már oly jól ismerünk, a történetet, ahogyan megjelenik, ahogyan vezeti a bölcseket. Bár tudjuk azt, hogy az egyik beszámoló beszél a bölcseknek a jöveteléről, Lukácsé, illetve pontosabban Máté, elnézést kérek, Lukácsé a pásztorokról beszél, akikhez Isten angyalt küld, hogy hírül vigyék az ő fiának születését. Tudjuk azt is, hogy ez a két dolog, hogy egyszerre jönnek napkeletről bölcsek, akik egy csillagot látnak, és ezáltal megismerik, hogy valami különös, valami csodálatos dolog fog történni, megértik ennek a jelentőségét, és nagyon hosszú utat vállalva jönnek el megnézni az új királynak a születését, hogy mi és hogyan történt, hogy tisztességet tegyenek előtte. És csak az egyik beszámoló ebben elküldi Isten az a különös csillag követét az égen, és így tanul hívja a pogányoknak a bölcseit az ő fia születéséhez. És a másik oldala ugyanennek a tanul hívásnak, amikor a zsidók közül néhány alacsony sorsú embert, akik pásztorként dolgoznak, élnek, hívja az angyal közel, ugyanúgy a jászolhoz, hogy tanul jöjjenek az ő fiának születéséhez. Majd a hírlevélben, ami a holnapi napon jelenik meg, mind a két istentiszteleten majd lehet kapni, lesz egy olvashatnak a testvérek egy csodálatos szép verset Reményiktől, János evangéliuma címmel, ahol ő is ilyen hasonlóképpen megfogalmazza azt, hogy az evangélisták körbeállnak a jászolnál, nézik a megszületett, megváltót, a csecsemőként közén kijött Isten fiát, és ettől teljesen elkülönülve, mint valami hatalmas, nagy idői, térbeli és lelki magasságban ott van János apostol, aki valami egész más szempontból néz Jézus Krisztusra. És megfeszül, mint az íj, úgy tekint, úgy próbál beletekinteni a karácsonynak a csodájába, és egyszer csak fölhangzik Jánosnak a szava, hogy az ige testé lett. Valami egészen más megfogalmazás, valami egészen más látószöget mutat az Isten Jánoson keresztül, mint a úgynevezett szinoptikus, együttlátó evangélistákon keresztül. A mai igékben tehát odaig jut el a történet, és majd karácsonykor folytatódik, hogy jönnek a bölcsek, a csillagot követve, a csillag nyomán, valakik, akik megértették ennek a csillagnak a jelentőségét, és kérdezősködnek, hogy hát hol van a messiás, hol született meg a zsidóknak az új királya. Majd egy nagyszerű cikk a hírlevélben, ez nem a hirdetések rész, de mégis el kell mondjam, hogy összegyűjti azt a rengeteg proféciát, ami szól Jézus Krisztusnak a jöveteléről. Isten egészen világosan, érthetően és részletekben menően kijelenti azt, hogy hol fog a messiás megszületni, kijelenti azt, hogy szűztől fog születni, de kijelenti azt is, hogy milyen körülmények közt fog jönni, aztán az életének részleteit is kijelenti előre az Ószövetségbe. Megmutatja a kereszthalált is, Jézusnak az egész életét szinte azt lehet mondani, hogy kiteríti egy-egy nagyon fontos részletben, már az Ószövetségben az Isten, hogy akik ismerhetik, azok tudják, képesek legyenek felismerni, hogy Jézus a Krisztus, Jézus a Messiás. Csillagot küld az Isten, és milyen furcsa, hogy ezt a csillagot, bár mindenki láthatja, mégis hallatlanul kevesen, mindösszesen pár bölcs az, aki felismeri a jelentőségét. Pedig tudjátok, hiába kutatják a csillagászok, hogy vajon miképpen lehetett ez a betlehemi csillag, pláne miképpen mozoghatott, és találnak különböző magyarázatokat erre. Valójában a titkát a betlehemi csillagnak azért nem találhatják, mert a betlehemi csillagnak lelki titka van. Megjelent az égen, előre jelzett valamit, valami nagy változást, de mégis csak hárman értik meg ennek a csillagnak a szavát és ennek a csillagnak az üzenetét. Pedig tudjátok, olyan sokszor följegyezték, és olyan sokan kémlelték az eget. Nézzétek meg, hogy a középkorban hányszor és hányszor följegyzik az üstökösök elhaladtát. És mindig valami vészjósló dolgot láttak meg bennük ebben a különös égi jelenségben. Mindig arra gondoltak, hogy valami borzasztó katasztrófa fog történni. És akkor jöttek a különböző magyarázatok, hogy ez meg ez fog történni. Egészen elodáig, hogyha visszamegyünk a történelembe, az ókorba, akkor azt láthatjuk, hogy egy sereg kínai feljegyzés van arról, utólag most a mai tudomány már be tudja azonosítani, hogy mikor történtek hatalmas csillagfelgyullások az égen, ezek a szupernova robbanások, amikor fölrobban egy csillag. Időszámításunk előtt jóval a kínaiak följegyeztek ilyen dolgokat. Az ilyen csillagrobbanás az mindig hosszú időkig látható az égen, és hatalmas fényes csillagként jelenik meg. Följegyezték. De nem így a betlehemi csillag. Még csillag voltában és jel voltában is rejtőzködő jel a betlehemi csillag. Csak azok láthatják és értékelhetik meg, értékelhetik a helyén lényegében ezt a csillagot, ezt a jelenséget, hogy mit jelez, mit jelent, akiknek Isten megnyitja a szívét. És így van ez nem csak a betlehemi csillaggal, hanem így van ez bizony a hajnalcsillaggal, Jézus Krisztussal kapcsolatban is. Gondoljátok meg, hányan ünnepelnek ma is, oly sokféleképpen. Karácsonyfát állítanak, még ma a mai napon is biztos rohangálnak, ezután, azután, még egy kis ajándék, még ezt elfelejtettem, bevásárolni, rohangálni, és mindegy, lehet, hogy van, aki nyugodtan, kedvesen, szépen ünnepli meg a karácsonynak az ünnepét, csak egy dolog maradt ki belőle, a karácsony gyermeke, a megváltó Jézus Krisztus. Hogy láthassa, kicsoda valójában Jézus Krisztus. Ezért az első üzenet a mai napon számodra, hogy a bölcsek közé számláltatott a te életed. Akik megérthették a szívükben, mit jelent a csillag, már nem a betlehemi, hanem Jézus Krisztus, aki önmagáról így szól, én vagyok amaz fényes hajnal csillag. És milyen csodálatos dolog, hogy ezt te értheted, mert ez azt jelenti, hogy téged odasorolt az Isten, oda a fia mellé, a fiához, és a fiába sorolt téged az Isten. Bár olyan sokan nem értik meg, sokszor mi magunk, keresztények sem értjük, mit jelent ez, mi a jelentősége. Nem jövünk rá, hanem olyanok vagyunk, mint a tanítványok, akik elmentek Jézus küldő parancsára, és észlelték azt, hogy amikor azt mondjuk a démonoknak, akik azért nem emberek, akiket lehet küldözgetni, még az embereknek sem lehet parancsolgatni. De ha Jézus nevében azt mondjuk a démonoknak, hogy takarodj ki ebből az emberből, akkor kitakarodnak, és jönnek örömmel Jézushoz, hogy a mi szavunkra, a te nevedben való mi szavunkra, még a démonok is, a gonosz lelkek is engednek, és takarodnak. És Jézus azt mondja nekik, ne ennek örüljetek. Ne ennek örüljetek, hanem annak, hogy fel van írva a ti nevetek a mennyben, az életkönyvében. Annak örüljetek. Mint hogyha azt mondaná nekünk most, hogy ne annak örüljetek, hogy nagyszerű, csodálatos dolgok történnek már a keresztény életedben. Hogy vannak eredményeid, vannak szolgálataid, hogy ennek van gyümölcse. Szép dolog, nagyszerű, csodálatos. Ne annak örülj, hogy amíg itt vagy az életben, építkezhetsz, létrehozhatsz nagy dolgokat. Ne annak örülj, hanem annak örülj, hogy fel van írva a neved a mennyben. Mert ez nagy dolog. Mert ez azt jelenti, hogy reád igaz lesz a karácsonynak az üzenete, hogy megtartó született ma néktek. Téged tart meg, nem mást, nem ezt a világot, hanem téged tart meg önmagának, az új világba, az újjáteremtett életbe, az üdvösségnek a világába, neked lesz megtartóvá. Nézd ki, most lélekbe a templom falain kívül, hány és hány ember él ezen a földön, mégis téged magához hívott az Isten, mert szeret téged. Nem merem mondani, a te életedre nézve magamére mondom. Nem értem miért. Nincs bennem semmi értékes szeretnivaló igazán. Főleg, hogyha a bűneimre nézek, hogy milyen tudok lenni, akkor azt mondom, hogy pláne nem értem miért. Ő valamiért, valami titok folytán mégis szeret téged és szeret engem. Önmagához vont a hajnal csillaghoz, az ő fiához, és ott akar tartani, hogy benne legyél, és neked üdvösséged legyen. Ezért az üzenet az, hogy téged az üdvözlők sorába számolt az Isten. Na most ehhez az üzenethez bizony többféleképpen lehet viszonyulni. Az egyik viszonyulás az, hogy az ember örömteli és boldog lesz tőle, és béke köldözik a szívébe, nem először, hanem újra, és azt mondja, hogy de jó. De jó, hogy az Isten engem úgy szeret. De jó, hogy akkora a szeretete és a kegyelme, olyan nagy a tenyere, amin hordoz engem, hogy akármit csinálok, nem tudok leesni róla. Az Isten szeretetéből nem lehet kiesni, és olyan jó, hogy az Isten szeretete ilyen hatalmas. Szóval lehet, hogy éppen egy másik érzést kelt benned ez a szó, hogy azt érzed, hogy vajon vonatkozik-e ez én rám? Tényleg? Vagy bizonyosságot ad ez a szó a szívedbe, vagy bizonytalanságot okoz ez a szó a szívedbe. De nem baj, ha bizonytalanságot okoz, mert az azt jelenti, hogy kérdőjelek vannak. Lehetséges, hogy ott vagyok, vagy mégse. Lehetséges, hogy az Isten bennem elvégezte, hogy az övé vagyok, vagy mégse. És ha ebben kérdőjel van, és még nem végezte el a szívedbe, az jó, ha kiderül. Az nem rossz, az jó. Mert akkor meghallhatod a szót, amit mond az Isten, és aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Ez a második üzenet, hogy az Isten Jézus Krisztusban megnyitotta az üdvösségnek, a mennynek a kapuját. Így mondja Jézus, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Sehol máshol nem lehet bemenni a mennyekbe, sem más vallás, sem praktika, sem önerőből való jóság által nem lehet bemenni a mennyek országába. Csak kívülrekedni lehet az ilyesmik által, de egyedül Jézus Krisztus által, ő rajta keresztül vezet út vissza az Istenhez. Hogyan történik ez? Hát úgy történik, hogy egyszer az életedben egy őszinte imádságban elmégy az Istenhez, és elmondod neki, hogy ki vagy. Elmondod a legféltettebb, titkos bűneidet is. Kiteríted mindazt, ami belül van, ami eddig történt, és azt mondod az Istennek, hogy bocsáss meg, édesatyám, és ő megbocsát néked, mert ezért készítette el ezt a napot, és ezért volt, hogy Jézus Krisztust a keresztre küldte, érted? Most értsd úgy, ahogy van, valójában, csak érted. Ha egyedül te térnél meg az összes eddig élt és ezután élő ember, a több milliárd ember közül, csak egyedül te térnél meg, te érted is halálba küldtem volna. Egyedül te érted Jézust. Mert annyira szeretett téged. Megkészített a bocsánatot, csak annyi dolgod van, hogy megvald a bűneidet, hogy megtisztíthasson, és átvedd az ő bocsánatát, hogy örök életed legyen. Ezért mondja ma az ige neked, aki bizonytalan vagy, hogy aki szomjúhozik, jöjjön el, és vegye az életvizét ingyen. Semmit nem kell érte adni. Isten meg tudja cselekedni ezt az elképesztően nagy csodát, amit nem tudunk utána gondolni. Így mondja, hogy és én a te bűneidet hátam mögé a feledés tengerébe vetem. Gondold el, hogy az Isten, aki mindenható, mindenütt jelen való, aki ott volt, mielőtt ez a világegyetem született, de ott volt akkor is, amikor a történelmi korok keletkeztek, és nem csak úgy volt ott, mint aki távolról szemléli, hanem aki átjárja ezeket, azaz mit is jelent ez? Bizony azt jelenti, hogy a te életednek minden apró részletét ismeri az Isten. A legapró rezdüléseidet is átjárja az Isten. Így mondja Pál apostol, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Minden részletét, csinyát, minnyát, pici dolgát az életednek ismeri. Nagy dolgait is. Tudja, hogy mire rezdülsz. Sőt, azt is ismeri, amiről te nem tudsz, mert önmagunkról való ismeretünk sem teljes. Az övé igen. És Isten azt mondja, hogy elfelejtem a bűneidet. Gondold el? Hát én nem tudom megtenni, hogy némely bűnemet elfelejtsem. Bár megbocsátottak érte. Sokszor tesz ellenem valaki valamit, én megbocsátok érte, de úgy akárhányszor ránézek, eszembe jut. Az egy nagy csoda, ha elfelejtem. Nem tudjuk elfelejteni, hogy mi történt. Isten pedig, aki mindent teljességében lát, azt mondja, elfelejtem, hátam mögé, a feledés tengerébe vetem a te bűnédet, eltöröltem tökéletesen és teljesen. Csodálatos dolog ez. Ezt a valóságot jelzi előre a betlehemi csillag, és a csillagnak van mindig valami csodálatos jelkép, jelzés, értéke, és a valódi belső lényege. Gondoljátok csak meg, hogy feltekintünk az égre, van akinek ez izgalmas, érdekes, van akinek nem. Van, aki szereti augusztusban nézni azt az egészen különleges fekete ég előtt látható rengeteg csillagot, szereti kémlelni őket, mert tetszik neki, van, akit ez abszolút nem érdekel. Minden esetre a csillag az egy különleges dolog, mert jelzi a felettünk valóságot, hogy valami magas égi szférában történik valami, amikor egy csillag megjelenik. Ez mindig azt jelenti a csillag feltűnése, hogy valami nagyon távoli és mégis a mi életünkre vonatkozó dolog történik. Hogy valahol az Isten magasságában a mindenség királya elrendelt valamit, és ezt jelenti be egy apró fénypont az égen. Jézus Krisztusnak azért jele a hajnali csillag, amiről tudjuk azt, hogy valójában, amit hajnali csillagnak nevezünk, mi az a Vénusz bolygó, nem is csillag. De mégis jelképértékében a hajnali csillag azért jele Jézusnak, mert amikor a hajnali csillag feltűnik, az azt jelenti, hogy mindjárt itt a reggel. Hogy még pár tíz perc, és elkezd világosodni, és hirtelen megtörténik, hogy fölhasad a hajnal. Ezt persze úgy kell elképzelni, mint jelképet, hogy értjük azt, hogy az ókori történetek, Jézus, ugye Jézusnak a története, illetve az egész Ószövetségnek a története a Közel-Keleten játszódik, és ott nem úgy van a nap levente, meg a nap felkelte, mint nálunk. Nálunk úgy van, hogy mivel sokszor felhős az ég, ezért szép lassan történik, meg egy fokozatos napfelkeltét láthatunk, illetve egy fokozatos napnyugta zajlik le. Ott nem. Képzeljétek el, hogy amikor az lenyugszik a nap, akkor hirtelen vaksötét lesz. Lenyugszik, és pár perc múlva vaksötét van. És ugyanígy történik meg a hajnal is. fölbukkan a hajnalcsillag, mint legfényesebb csillag az égnek, és hamar, hirtelen beáll a reggel, hirtelen beáll a fényesség. Csillag tehát mindig valami hatalmas változás jelöl. Jézus Krisztus így beszél önmagára, hogy én vagyok amaz fényes, hajnali csillag. Újból egy csillagot láthatok, ami már nem a betlehemi, amely mozog, aztán először feltűnik, aztán eltűnik, aztán újra megjelenik, és utána végleg eltűnik, hanem már egy egész más csillagról van szó, Jézus Krisztusról. Aki úgy jött ebbe a világba, János beszél így róla, hogy mint világosság jött a sötétségbe, és a sötétség nem akarta befogadni a világosságot. Elrejtve jött. Jézus Krisztusnak a jelen valóság, amikor itt volt, elrejtett volt, csillagszerű, jelszerű volt. Aki értett, érthetett a jelből, az meglátta őt. Történtek jelek és csodák, és oly sokan látták. Látták a farizeusok, hogy egyszerűen parancsol a halálnak, és a halál kénytelen kiadni azt, akit már elnyelt, Lázárt. Látták azt, hogy meggyógyul a születésétől fogva vak. Látták azt, hogy egyéb csodák történnek, kenyérszaporítás, hogy hatalmas arra, hogy járjon a vizen. De látták azt is, hogy parancsol a szeleknek, és a vihar elcsendesül. És mégse értették. Végtelenül szomorú dolog ez, hogy oly sokan nem értették, de benne van ebben a hitnek a csodája, hogy a hit által ad lehetőséget Isten arra, hogy vele találkozzunk. Nem az értelem, nem a bizonyíték az, ami minket Istenhez visz. A bizonyíték csak valamit tudod dologgá tesz. És gondolj csak bele, hogy mennyi dologról tudsz, hogy esetleg nem kéne. És azért, mert tudod, hogy nem kéne, nem csinálod meg. De hogy nem csinálod meg. Mennyi dologról tudunk, aminek nincs semmi hatása a mi életünkre. A hit nem ilyen. A hit azt jelenti, hogy valamit tudsz, amit az Isten mondott, de az megragadott téged, és a szívedet egészen Istenig elviszi, és amikor Istenhez kerül a szíved átformálódik, átalakul. Ezért nem a tudást, a bizonyítékot választotta az Isten, hanem a hitet, hogy üdvözítse az övéit. Jézus Krisztus jelszerűen van jelen. El is mondja, hogy nem adatik ennek a nemzedéknek más jel, mint a Jónás jele. A Jónás 3 napig volt a cet gyomrába, az emberfiának is 3 napig kell a föld gyomrába lennie. Jelszerűség. Ma is jelszerűen van jelen ebben a világban Jézus Krisztus. Evangélium a igéje által, és az övéi által. Megtehetné, mint a királyoknak királya, mint uraknak ura, hogy egyetlen szóval parancsolna, és valami megvalósulna, valami megváltozna a földön. Megtehetné. Nehogy azt higgyétek, hogy nem tehetné meg. Az emberiség mindig azt hiszi, hogy Isten távol van. Isten távol tartja, ha van Isten, távol tartja magát ettől a világtól. Majd amikor megtörténik a mennyben egy különös dolog, amiről így ír a Jelenések könyve, hogy és a bárány felállt. Akkor tudjátok, mire feláll a bárány, addigra Júda oroszlánja lesz belőle. Addig ott volt, az atya jobbján ülvén imádkozott érettünk, de amikor a bárány feláll, akkor az azt jelenti, hogy indul visszafele, és akkor már nem úgy jön, mint alázatos, mint akit meg lehet köpködni, mint akit meg lehet verni, hanem úgy jön, mint a mindenség királya, aki megfizet kinek-kinek a cselekedete szerint. Hogy is imádkoznak, vagy rimánkodnak, vagy remegnek ott az emberek a Jelenések könyvében? Akik Istennek ellenségei? Azt kiabálják, hogy essetek ránk kövek és hegyek, hogy megvédjetek bennünket a bárány haragjától. A bárány haragjától. Akinek nem kellett az Isten szeretete, azaz Isten haragjával fog találkozni majd abban az időben, vagy pedig, hogy elmegy erről a földről, akkor az Isten ítéletébe fut bele az élete, ha a szeretete nem kellett. mert az Isten mindent érted odaáldozott, önmagát elküldte Jézus Krisztusban, és ott a kereszten a legdrágábbat áldozta érted az Isten, ezért volt a karácsony. Ezért volt, hogy fölvette ezt a piciny embertestet akkor ott Jézus, és benne ott szűnyad a hatalmas Isten fia. Aztán majd, amikor növekszik ez a gyermek, ébred fel, nem emberi öntudatra, mint mi, hanem isteni öntudatra, Jézus ott abban a gyermekben. Ezért van az, hogy amikor Izrael nagy tanítói, írástudói találkoznak vele, akkor elcsodálkoznak, hogy hogyan van ez, hogy ekkora ismeret van ő belőle, ő benne az Istenről. Ő tanítja az írástudókat, mert ébred benne nem az emberi, hanem az isteni öntudat. Benne nem emberlélek van, hanem Jézusnak a lelke. Isten második személyének a lelke. Azt mondja, én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes hajnali csillag. Azaz elmondja azt, hogy volt egy ember, Dávid, aki Isten embere volt, aki felkent király volt, akinek különös bölcsességet és prófétaságot ajándékozott az Isten a királyság mellé, és szövetséget kötött az Isten ővele az Ószövetségen belül. Ennek a szövetségnek, mint minden szövetségnek, volt egy ígérete. Ez az ígéret így szólt, hogy a te ágyékodból egy fiút támasztok, Dávid, és az ő trónja örökké megáll. Ez a Dávid fiának ígérete. És ez a valaki, aki támaszt Dávidnak testéből, majd egyszer, az Isten, ez a valaki nem más, mint a Messiás lesz, aki megváltja az emberiséget. Ezért az ő trónja mindörökké megáll, miután keresztül ment a halál fájdalmán. Értünk. Ezért mondja Dávid egy zsoltárban, hogy amit idéz később Péter apostol a pünkösdi beszédében is, pünkösdi prédikációjában, hogy és szól az Úr az én Uramnak. És ez a rész a Dávid fiáról szól. Azaz Dávid megérti, mert Isten lelke láttatja vele, hogy aki ő belőle származik, az előtte volt ő néki. Ezért mondja itt Jézus, hogy én vagyok a gyökere. Nem csak az ága, a leszármazottja, hanem a gyökere, a kezdete Dávidnak. Azaz, mielőtt ez a világmindenség megszületett volna, mielőtt Isten legyen szava, megteremtette volna a világmindenséget, a maga roppant voltában. Dávid már ott volt Isten gondolatában, már tudta Isten, hogy lesz egy személy, akit majd fölken királynak, és akiből származik testileg majd a Krisztus. Ezért mondja önmagára, hogy Jézus, én vagyok Dávidnak a gyökere és ága, leszármazottja is, de mégis ura is ennek a Dávidnak. Ennek is egy csodálatos üzenete van, tudod, az az üzenete, hogy mindenki, akit önmagához von az Isten, az Jézus Krisztusba kerül bele, kereszteltetik bele, Jézus Krisztusban lesz benne. Tudod, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a te életednek a kezdete az nem a születésednél volt, hanem ott Istennél. A te életednek a kezdete nem a születésednél kezdődött el, hanem Istennek a kegyelmi döntésében, amiről így beszél, hogy mielőtt ez a világmindenség meg lesz teremtve, a bárány már megáldoztatott a világmindenség alapjának felvetetése előtt a választottakért. Mit jelent ez? Az, hogy a gyökereid, azok messze visszanyúlnak a földön, ez életen túl, az Isten téged akaró szeretetébe. Aztán utána átfutnak majd egy születésem, az itteni életednek a dolgaim, de Isten jelen van a te életedbe, körülvesz téged, még akkor is, ha nem ismered föl, épp azért szól az ige, hogy ismerd már föl, hogy bennem vagy, és a jövendő is a tied. És elmondja, hogy olyan vagyok neked, mint egy hajnalcsillag, amely föltűnt az égen. Jársz mindenféle utaidba, belekerülsz mindenféle dzsungeleidbe, nem látsz ki belőle, nem tudod, hogy mi lenne a jó lépés. Nem tudod, hogy ki kéne látni, hogy tud, mi lenne a jó lépés. És mondja az Isten fia neked, tudod, a csillag mindenhonnan látszik. Csak föl kéne már egyszer nézni. Tudod, hogyha lélekben hozzám lépnél egy imádságban, látnál engem, mint csillagot. Értenéd az én gondolatomat, és nincs olyan pillanat, amikor nem tehetnéd ezt meg. Erre tanít a betlehemi csillagnak a története is. Azt a pillanatot vettem ki ma, amikor felolvastam a lekciót abból a történetből, amikor megérkeznek ezek a bölcsek Heródeshez. És kérdezik a királyt, ezt a velejéig romlott és gonosz királyt, aki a saját fiait megöleti, hogy király maradhasson, hogy egyáltalán elvegye a lehetőségét annak, hogy más üljön a trónra, mint ő. Az a király, aki miután hal a betlehemi születésről, hogy új király született, megölet Betlehemben minden gyereket, ezelőtt menekíti Isten az ő fiát Egyiptomba, ahhoz a királyhoz mennek kérdezősködni a bölcsek. Ez egy bölcstelen történet az ő történetükön belül, mert hiszen megláthatták azt, hogy mi a jele, jelentősége a betlehemi csillagnak. Új király született, Izraelbe született, minden megváltozik, mert a messiás, a világmindenség királya jött el most. Ezt értették meg a bölcsek. Ezért mennek tisztességet tenni. Na most lát a csillagot, vezeti őket a csillag, mennek utána, és egyszer csak emberi észre végig gondolván a dolgokat, azt mondják, hogy hát ha király, akkor biztos a fővárosban, a királyi palotában kell lenni ennek a gyermeknek, oda megyünk tisztességet tenni neki. És mennek Heródeshez. És van egy apró részlet ebbe a történetben, hogy amikor utána megtudják, hogy egész pontosan hova kell menniük, akkor újból feltűnik a csillag, és vezeti őket, és megáll a hely fölött, ahol ott van Jézus. Tudjátok, ez nagyon szépen példázza a mi életünknek a lehetőségeit, a mi életünknek a félremenetelének a lehetőségét. Gondoljátok csak bele, amikor emberi gondolatok, döntések nyomában jársz, mindig kilépsz Jézusból. Eltűnik a csillag. Vezetett volna a helyes útra, arra az útra, amely az üdvösségbe fut bele, de te másképp gondoltad, te önállósítottad magadat. Pedig ott volt a csillag, ugyanúgy, hogy a bölcsek. Aztán utána a bölcsek, amikor útbaigazítást nyernek, a régi prófétai beszédek által, nem Herodestől, mert neki gondolatja nincs az egész dologhoz, hanem az írásokból meg kitűnik, és megtalálható Mikás könyvében, hogy te pedig Efrátának, Betleheme, semmiképpen nem vagy kisebb a királyi városok közül, mert benned születik meg a megváltó, akkor elindulnak Betlehem felé, és figyeljetek meg, újra feltűnik a csillag. Amikor az ember visszatér az Istenhez, föltekint újra az égre, akkor újra vezet a csillag. Semmilyen különleges következménye nem lesz annak, hogy a bölcsek letértek egy kicsit erről az útról. Csak az összes gyerek meghal Betlehembe. Csak Jézusnak Egyiptomba kell menekülnie. Csak az egész város fejboldul. Csak Heródes vérszemet kap. Csak addig nem lehet visszatérni Izraelbe, amíg Heródes él. Nagy következménye nem lett az ügynek. Általában ugyanezt történik a mi életünkben is. Leveszük a csillagról a tekintetünket, járunk a magunk útjaiba, és aztán lesznek következmények. De egy sincs köztük, ami jó lenne. Egy sincs közöttük, ami áldott lenne, amiből gyümölcsök, amiből szép dolgok lennének. Mindig, amikor a saját utadba jársz, elrontasz mindent. Ezért hív az Isten ma is, és elmondja neked, én vagyok a ma fényes hajnali csillag. Rám néz föl. Minden pillanatban hajlandó vagyok megmutatni magamat neked. Csak én rám néz föl, majd én vezetem a te életedet. És áldással célhoz érkezik. És nem átkot átokra halmoz, hanem áldást áldásra halmoz. És úgy mész be az én országomba, mint az én gyermekem. És nem beleszalad az életem, életed, az én rettenetes ítéletembe, mert nem kellett az én szeretetem. Ezért mondja, hogy akiben ez már bizonyosság, így szól a szívébe, és a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jöv el. És aki hallja csak, mindezt mondja, jöv el. És hív ma is az Isten önmagához. És aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Úgy legyen, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük a te végtelen szeretetedet. Köszönjük, hogy bár nem érdemeljük, és nem is lehet kiérdemelni a te jó tetszésed és szeretetedet, de mégis önmagad miatt, mert magad vagy a szeretet, szeretsz bennünket. Tudjuk, hogy te magad vagy a szentség, és te magad vagy az igazság is, ezért oly sokszor remeg a mi szívünk te előtted. De köszönjük, hogy úgy szólítottál ma bennünket, hogy a bölcsek a tieid közé számolsz bennünket, akarsz számolni bennünket. Így kérünk, hogy munkálkodj a mi szívünkbe, hogy jöjjünk egyedül te hozzád. Köszönjük, hogy van lehetőségünk jönni, hogy szólt ma az igét hozzánk, hogy szeretetedről beszéltél, és hogy van jövendő túl mindezen a világon, amit mi beláthatunk, amire ránézhetünk ezen a rövid kis életen túl. Van lehetőség, van tovább, de egyedül a te utadon. Nincs több út, ami kivezetne a mulandóságból, nincs több út, ami kivezetne a fájdalmak, a nyomorúságok, a rövid örömök, a kevés kis boldogság világából. Te egyet adtál. Addurunk, hogy el ne rontsuk. Addurunk, hogy mi azon járjunk, hogy mi belépjünk Jézus Krisztuson, mint aki a juhoknak ajtaja a te országodba. Köszönjük, hogy ezért lett a karácsony, hogy legyen belőle nagypéntek és húsvét. Megváltó halál és feltámadás, örök életnek előíze. Így kérünk, hogy áld meg a mi karácsonyunkat, munkálkodj a mi szívünkbe, adj gondolatokat, formáld a te gondolataidat a mi szívünkbe tovább, hogy legyen neki gyümölcse, a te ígédnek gyümölcse, élet. Így kérünk, hogy áld meg bennünket, áld meg a mi közös, áld meg a mi családi karácsonyainkat, légy ott benne. Hadd tapasztaljunk meg téged egészen közelről a jelen valóságban. Édesatyánk, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Az igéhirdetésre válaszol a gyülekezet énekelje a 294. dicséretet, amelynek az első versét énekeljük, az első vers így kezdődik. Jézus vígaságom, esdekelve várom áldó szavadat. És mondta az, aki a királyi széken ül vala, íme mindent újjáteszek. És mondta nékem, írd meg, mert a beszédek hívek és igazak. És mondta nékem, meglett, Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjúhozónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Isten leszek, és az fiam lesz néke. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek. Amen. Áldott karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek, áldás békesség Isten velünk, a viszontlátásra.